Ez itt a Könyvépítők Podcast olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írók mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv. Mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasópolcáig. A Könyvépítők Podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Könyvépítők Podcast hallgatóit és nézőit. Mai vendégünk Magyarország legfoglalkoztatottabb prezentációs trénere, Dr. Prezi, avagy Németh Zoltán, ebben a minőségben is nagyon izgalmas számunkra, hiszen ugye íróként jó esetben számtalan alkalommal ki kell állnunk a közönségünk elő, úgyhogy nem mulasztok el majd tőle tanácsokat kérni ebből a témakörben. Mégis leginkább a kiadott könyvéről fogunk beszélni. Az előadók tehát vagyok, a még mindig előadók tehát vagyok, és a térváltók könyv került terítékre, de tervező asztalon, vagy nem is tudom, hogy milyen folyamatban már a negyedik könyv is, úgyhogy arról is fogunk pár gondolatot ejteni. És ahogy a legtöbb adásban most is a könyvkiadás siker receptjére vagyok kíváncsi, erről fogom faggatni Dr. Prezit, és rögtön meghallgatjuk, hogy ki támogat bennünket, aztán belevágunk a beszélgetésbe.
Az adásunk támogatója a Publio kiadó, a Self-Publishing magyarországi úttörője.
Szervusz, Zoli!
Szervusz, szép jó napot kívánok, ez a klasszik, ugye, amikor az ember éppen iszik. De...
Igen, ez a rövid spot volt. Beszélgettünk arról, hogy felveszük ezt az interjút, és akkor szabadságon voltál, hogyha jól emlékszem. Publikus, elárulod nekünk, hogy hol töltötted a pihenést, hogy telt?
Hát, hogyha én nagyon szép időm lennék, akkor azt mondanám, hogy a szerelem szigete, vagyis hát Afrodité születésének a helye, és most kicsit kívánnék, hogy vajon ki mit talál meg. Egyébként Cipruson voltam. Uh-huh. A nyaralásunk elmaradt, mert hogy valahogy úgy jött össze a tréning szezon, én tréning piacon dolgozom, hogy egész nyáron dolgoztunk, és valamikor meglazítani kellett, és ráadásul a november az mindig hajtos, úgyhogy előtte kicsit 4-5 napot kiengedtük a gőzt, de hogy gyerekekkel, úgyhogy nem is annyira engedtük ki a gőzt.
Hát igen, akkor ez egy kicsit más, ismerős nekem is két gyerkőc, hogy milyen a gyerekes nyaralás, csoda dolog, de ez a nem a teljes relax, nyilvánvaló, még ha szerelem szigetén, akkor gyerkőcökkel ez így jó. Oké, na hát ilyen kérdést én nem tennék fel bárkinek, de hát ugye te a szavak embere vagy, mint ezt tudjuk, úgyhogy kérlek, néhány szóba mondd el nekem, hogy hogyan lettél te Magyarország legfelkapottabb prezentációs ember, hogyan lettél a Németh Zoltánból Dr. Prezi?
Hát nagyon visszamennék a KH-ig, ahogy szokták ezt mondani szép metaforával. Én úgy nőttem fel pedagógus szülők gyermekeként, hogy az oktatás az mindig egy fontos dolog volt az életemben, de talán a legmeghatározóbb az, hogy 7-8 évesen már esküvőkre jártam, állami esküvőkre, ahol Jevgenyő Jevtusenko verset szavaltam, szóval, hogy már az elején megvolt itt gyerekként, és minden szombaton kaptam egy táblacsokit, imádtam, tehát egy fantasztikus dolog volt.
Ez volt a gázsi kellett... akkor, tehát a gázsi táblacsokit, korrekt.
Abszolút, és ki kellett állnom minden szombaton, és elmondanom ezt a Jevgenyi Jevtusenko verset, szerintem lehet, hogy a hallgatóság egyik fele már nem emlékszik erre, hogy ki is lehetett több, mindegy. És akkor innen indult, aztán szokásos karrier, gimnázium, stb. És egyetemre, amikor bekerültem, akkor oda úgy kerültem, mert én Corvinuson végeztem, hogy volt egy felvétel előkészítő tanfolyam, ahol tanítottak minket töriből, matekból, és amikor bekerültem az egyetemre, akkor én is elkezdtem tanítani, jó 6 évig a Corvinuson tanítottam. Tehát az oktatás, mint olyan, az a részemmé vált. Aztán egy kicsi kurfli pénzügyi piac, nagyon röviden mondom, és utána egyszer csak egy tréning cégnél találtam magam, pár évvel később meg egy tréning cégnek voltam a felső vezetője. És hogy befőzzem a könyvsztorit is, 2007-8 környéken úgy döntöttem, hogy írok egy könyvet. Majd a prezentációs technikában, mert találtam egy tök jót, írok egy hasonlót. Elkezdtem írni, hónapokig írtam, nagyon nehezen haladt, és egy fél év után rá kellett jönnöm, hogy nem tudok eleget. Azért nem tudom megírni a könyvet, mert nincs elég tudásom. Uh-huh. És én akkoriban találkoztam Gerr Reynolds nevével, valószínűleg a magyarországi olvasók is ismerik, ő a Presentation Zen, vagy Prezentáció című írója.
Igen, ez megvan, igen, magyarul is megvan már.
Igen, és nála olvastam, hogy ő úgy írt könyvet, hogy írta sokáig a blogját, és egyszer csak rájött, hogy fogom a blogomat, összecsomolom, és kész a könyv. Úgyhogy én gondoltam, fordítva csinálom, amit félig megírtam valamennyire, azt kicsomagoltam bloggá. Uh-huh. És elkezdtem blogot írni, és egyébként valójában a blog kezdett el nekem egy önálló életet élni, és utána utána értem, hogy a blog az mindig körbe csavarja az életemet, mert ha egy tréningen valami nem okés, akkor azt megírtam egy blogcikkbe, azt elolvasta egy másik résztvevő, akinek neki is érdekes volt, akkor megkeresett, hogy akkor legyen, tudnám ezt tréningbe megtartani. Szóval valahogy ez a blog, meg ez a szenvedély, ez körülöttem volt. Uh-huh. És aztán egyébként az egész könyvtől is érdekes, hogy elindult, mert mindig leültem brand szakértőkkel. Én nagyon hittem abba, hogy az élet elénk rakja a dolgokat, de azért néha legyünk tudatosak abban, hogy oda nyúlunk, meg mit teszünk ezzel. És amikor 2017-ben leültem az egyik brand szakértő barátommal, ő azt mondta, hogy miért nem írsz egy könyvet? És akkor rájöttem, hogy hát most már eltelt az a 10 év, most már megvan a tudásom, és az az igazság, és itt most kicsit lehet, hogy lerándom a leplet, de hát de találkoztam az első könyvvel is, hogy meg tudtam volna írni azt a könyvet tök egyedül, de azt mondta nekem a kis brand szakértő barátom, hogy figyelj, ha te úgyis arra építed a saját brandedet, hogy nem egyedüli harcos vagy csillagharcosként, hanem hogy körülötted van egy csomó szakértő, például beszédtechnika tanár, meg testbeszéd szakértő, akkor mi nem csinálod azt, hogy megkéred őket, hogy mindenki írjon egy fejezetet. Tehát, hogy koordinál te, de a szakember írja a szakmai részét. És így született meg az első könyv egyébként, és persze fontos brandelem volt. Azóta rájöttem, hogy szerintem a szakkönyv az egy nagyon fontos része a saját kommunikációnak. Én ezt úgy is szoktam mondani, ha már szavakról van szó, hogy sokszor elmondom egy üzleti bemutatkozóban, hogy mindenkinek van kis személyes névjegykártyája, kicsi. Én most hoztam egy nagyot, és ilyenkor lobogtatom a könyvet. És még azt is hozzá szoktam tenni, hogy még teljesen vagy a lista, hogy és egyébként mindenkinek van biológiai névjegykártyája is. Az pedig az, hogy hogyan mutatkozol be. A kérdés, hogy melyikre emlékszünk jobban, és szerintem kb. Ez a sorrend. Az a kis fizikai cetli papír az eltűnik, az kuka, meg farzsebe minden. A könyv az itt csak nagyobb, nehezebb farzsebe rakni, meg nem tűnik el annyira, és egyébként szerintem a biológiai névjegykártya, hogy hogy mutatkoztál be, ha jól csináltad, na az fog megmaradni. De hogy most jó hosszan válaszoltam.
Nem, ez abszolút, tehát hogy azt gondolom, hogy azért egy ilyen, hogyan lettél a szavaló gyerekből, Dr. Prezér, szerintem ez egészen hatékonyan és kiválóan mondtad el, de hát nem én vagyok az, aki azt hiszem, hogy ezt meg kell, hogy ítélje. Egyébként találkoztam természetesen az első könyveddel, én magam is trénerkedem, és nagy segítségemre volt nekem, főleg a kedvenc rész belőle egyébként maga a PPT-nek ezek a színeket, hogyan, milyen színnel, milyen hatást érek el, tehát nekem a legeslleghasznosabb sztori ez volt belőle, de ne ugorjunk ennyire előre, mert hogy ott tartunk a történetben, hogy akkor Dr. Prezi leszel, ezáltal a könyváltal is megerősödik ez a történet, és én kíváncsi lennék, hiszen ha már storytelling ugye a szerves része a könyveidnek, hogy mondjál kérlek egy történetet, amikor valakinek egy ügyfelednek hogyan tudtál segíteni, név nélkül természetesen, aki mondjuk nagyon nehezen tudott szerepelni, és ha honnan, hová lehet eljutni egy ilyen, most nem a könyváltal, hanem a tréninget, coachingod által.
Csavarok rajta egyet, mert szívesen mesélek bármiről történetet, de hogy ne egy felnőttető szó történet legyen, amire én nagyon büszke vagyok, hogy mi már 6. éve szervezünk retorikai edzőtáborokat gyerekeknek. Nyári tábor, 5 napon keresztül összeraknak egy saját beszédet, annak minden trükkével, fogásával, és a 6. napon kiállnak, és elmondják a szülőknek. 50-60 idegen szülő elő kiállnak, 13 éves kortól indítjuk, és 18 éves kor. Egyébként van olyan gyerek, aki már 5-5-ször fog jönni idén-nyáron, tehát már rassan túlkoros. És volt egy kislány, és most akkor név nélkül, aki 3-szor volt nálunk, még az első táborokban, az a klasszikus, úgy szoktam mondani, hogy matekos kislány. Elképesztő logikus gondolkodás, de visszahúzódó, csendes, olyan kis háttérből megfigyelt mindenki. Tehát egy tipikus introvertált. 3 tábort lenyomott, a végén már haladó táborban volt, tehát csináltuk egy ilyet, és most áprilisban kaptam a hírt, és ez egy nagy büszkeség volt, azért nem vindikálnám teljes egészében a győzelmet magunkra, de 2021 áprilisában Oxfordban megnyerték a vitaversenyt angolul, a parlamentáris vitát. Ahhoz azért kell kommunikációs készség, tehát az introvertátként nem annyira lehet megtenni, de azt szoktam mondani, hogy az a félelmetes, ha egy introvertált meg tudom jól beszélni. Mert ők még logikusan össze is
rakják. Igen, mert ő még össze is rakja, és fel is készül, és ha azt még is tudja mondani, akkor bizony.
Büszkeségben mindenképpen őt szeretem említeni egyébként. Még egyszer hozzá kell tennem, hogy a vita felkészítésben a milestone-osok segítettek neki a legtöbbet, tehát ők készítették fel, úgyhogy de abban, hogy megadjuk az alapokat, a magabiztosságot, minden, abban biztos, hogy benne volt ez.
De ez tényleg egyébként egy ennyire tanulható történet? Ugye sokan mondják, hogy én nem szeretek szerepelni, nem szeretek beszélni, most kitérhetnénk arról, hogy a magyar iskola rendszer ez hogyan befolyásolja, hogy ugye mindig két teljesítménykényszerbe kell megszólalnunk, de oké, okay, de hogy lehet ezt így megtanulni lépésről lépésre, vagy azért vagy ez az adottság kérdés mennyire kell hozzá?
Én nem hiszek az adottságokba, én azt szoktam mondani, és egyszer majd biztos megcsinálom kísérletként, hogy adják ide nekem a legbénábban beszélő, leglámpalázas embert, és hogy fél év alatt nem napi munkával, hanem heti munkával lehet bele olyan embert faragni, aki élvezettel áll ki egy színpadra. Mert hogy nagyon sokszor keresnek meg engem azzal, hogy lámpalázas vagyok, és ez nem jó, és hogy nincs ez a kék meg piros piruló, hogy valamiket beveszed, és akkor oké, Morpheusszal, hanem hogy ha eleget gyakorolt az ember, tehát kiállt, és szoktam mondani a csúnya metaforában, hogy benne vannak a szájában a kilométerek, tehát eleget beszéltél, és tudod, hogy milyen eszközöket használj, akkor nem leszel lámpalázas, és működik. Sőt, talán egy kicsit extrém, most ma délután pont megyek majd egy humor workshopra, egy két órás olyan előadásra, ahol humor tanulunk, hogy kell a humor eszközöket használni, ami még a prezentációs technikán belül is egy kicsit szélsőség, mert azt szokták mondani az emberek, hogy jó, prezentálni még meg lehet tanulni, de humorosnak lenni, azt nem lehet megtanulni. Pedig szerintem meg lehet, sőt, pont ennek a workshopnak az a cím, hogy humor matematika, mert én abban hiszek, hogy a humor az képletezés, az egy, szerintem a humor főképlete egyébként az, hogy szedd meg a normákat tudatosan, és abban a pillanatban már vicces. De ezen belül persze van egy csomó speckó eszköz, lásd, irónia, ugye milyen szép például az irónia, aminek van egy képlete, tök egyszerű képlet, igen, egyelő nem. Ugye amikor azt mondja a főnök, hogy gratulálok, szép teljesítmény, ja, igen, és tudjuk, hogy...
Tudjuk, hogy ez nem. Igen.
Hogy mégsem, tehát nem is kell sokat magyarázni. Tehát, hogy én ebben hiszek, hogy a marsalbot ebben az értelemben, prezentációs oldalon mindenkinek ott van a kezébe, csak bele kell tenni az időt. Tehát, hogy nem hiszek abba, hogy vannak menthetetlen emberek.
Ez nagyon jó hangzik, és egyébként, ha ráadod a fejed erre a kísérletre, hogy a világ, vagy az ország legszégyenlősebb emberéből egy jó beszélő embert faragsz, akkor majd gyertek el, így, nem is tudom, az elején, meg a végén, hogy beszélgessünk hármasba így a podcastben. Tehát ez izgalmas lenne, hogy egy első adás, meg egy utána egy fél évvel későbbi adásban hogyan néznek ez a dolog, ez nagyon, nagyon jó hangzik. Térjünk vissza a könyvre, ugye mondtad, hogy ez egy lebegtethető, látványos névjegykártya. Mit hozott neked a könyv? Tehát kiadtad, szakmai presztízs, egy szakkönyv igen, alátámasztja és növeli, de mi az, ami még, akár amire nem is számítottál, és a könyv által született, a könyv mozgása által bejött dolgokról beszélek itt?
Hát nagyon sokszor találkozunk úgy emberekkel, hogy hát mondtam, és azért is szóltam, mert tetszett a könyv és minden, tehát hogy azért látszik, hogy megy körbe-körbe, és hát azért üzletileg is szoktam mondani, hogy és majd úgyis belemegyünk az üzleti részekbe, hogy ha én valakinek csak úgy odaadtam, és nullszaldósan, tehát anyagba került meg minden, nekem már akkor is megéri, mert nagyon-nagyon erős marketing eszközként ott van. És hát persze nagyon nehéz direktben mérni, hogy pont ebből jött a megkeresés, de én azt gondolom, hogy én most talán tanítom is már azt, amit Arisztotelész etosznak hív, az a fajta hitelesség, hogy az elemekből áll, és a hitelesség öt nagy elemek közül, hogy hogyan alakítsam ki, hogy engem szakmailag elfogadjanak, az egyik az mindenképpen a könyvben is megjelenő szakmai tapasztalat. Amikor valaki úgy mutatkozik, hogy 15 éve foglalkozom ezzel a szakmával. Na de ha könyvet írtam, meg díjat nyertem, meg nem tudom micsoda, akkor ott van mögötte. Szóval direktben nehezen tudnám azt mondani, hogy emiatt jött be, de nagyon sokszor tudom, hogy ott van a kezében, és hallotta, és olvasta, és látta.
Tehát a hitelesség, gyakorlatilag abszolút.
Abszolút. Teljes egészében az etosznak szerintem nagyon-nagyon fontos, nem én sokszor elmondom. De érdekes, ha már könyvírás, pont ma mondtam valakinek, hogy engem így most megtaláltak ilyen fura könyvkonstrukciók.
Például?
Mi az, hogy például? Az első két könyvet úgy írtam, hogy eldöntöttem, hogy akarok két könyvet írni. Egyébként az idejében azért volt érdekes, mert úgy kezdtem, hogy jó, akkor akarok ilyen két könyvet írni, le is írtam, hogy melyik az a kettő, és valóban meg fog jelni két könyvem. Két teljesen másik.
Aha, tehát nem az, amelyik nekiállta.
Nem, az a kettő még mindig fejben megvan, két teljesen másik. Majd ha akarod, elmondom a történetet, de hogy milyen konstrukciók alakultak ki. Van egy nagyon jó barátom, aki Erdélyben él, és most írtak egy könyvet, az a címe, hogy Humor a reklámokban. És az erdélyi ízzel van megírva, stb. Mindenkinek javaslom. És egyszer csak megkeresett, hogy működjünk valahogy együtt a könyvírás kapcsán. De mondom, hát nektek van egy kézkézilat. Nézd meg, gondolkozz el rajta. És a következő lett belőle, ami tök érdekes, hogy mivel én a humorral foglalkozom most sokat, és ők a humorról írták a könyvet, fejezetenként végigolvastam, kigyűjtöttem a humoreszközöket belőle, és minden fejezet végén van egy humorelemzés, hogy milyen eszközöket használtunk, és melyik eszköz mérjó. És a végén meg van egy összefoglaló. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy néha születnek ilyen hibrid konstrukciók, uh-huh. és megmondom őszintén, a térváltók könyv, na, annak volt egy ilyen története, hogy egyszer csak valaki megkeresett, majd még van egy elítélt története, és azt is elmondom, valaki megkeresett, hogy neki van egy kézkönyve. Mondom, jó, de én most hogy vagyok a képbe? Hát találjuk ki. És a térváltók úgy született meg, hogy ő megírta, én meg a saját kommentjeimmel kiegészítettem, és ebből a kettőből lett egy új mix. Tehát, hogy nagyon sokszor nem úgy kell a könyv születést, vagy könyv írásnak megszületni, hogy leülök, és akkor így vakargatom, és mit írjak. Sőt, nem tudom nektek mennyire konkurencia, ezért most óvatosan mondok valakit, hogy bármit könyv, a könyvmentorok.
Uh-huh. Igen.
És most így születik egy könyv, úgyhogy összeállt 20 ember, és így írunk egy könyvet így együtt, uh-huh. mert biztos már volt ilyen konstrukció, nagyjából egyeztetjük a témát, és mindenki ír egy fejezetet. Uh-huh. Tehát érdekesek ezek a kísérletek.
Van, több írói csoportban is működnek egyébként ilyen könyvek, hogy akár stílus alapján összeállnak, akár fikciós művek, fantasy könyvre összeáll az írói csoporton, ez nyilván szakkönyvre is, ez egy jó modell, tehát ez mindenképpen izgalmas, mert hát egymást erősítő kísérlet, hiszen akkor ugye rögtön lesz 20 értékesítő ennek a könyvnek, azért az már egy más dobás, tehát persze.
Igen, ez az értékesítés az érdekes kérdés, én is megjártam a Kálváriát rendesen, és ez úgyis előkerül, mint téma, nem tudom, hogy mennyire szaladok előre.
Behetünk, szerintem akkor itt egy pillanat, hogy megnyomok egy ilyen gombot, amit majd jól hallanak a klasszikus hallgatóink.
Ha Steve ügyet az irodalom, akkor légy a követőnk a Spotify-on, a SoundCloud-on, a Google vagy az Apple Podcast-en. Kövesd a könyvépítőket!
És akkor már kerülgetjük a kiadásnak, a könyvkiadásnak a szakmai részét, az anyagi részét, a marketinget is érintettük. Tulajdonképpen hogyan működött ez az első könyvettől induljunk, hogy egy ilyen kronológiát tartsunk, hogy kiadót kerestél, magánkiadásban gondolkodtál egyezetben, vagy hogy mi alapján választottad meg ezt a formát?
Megmondom őszintén, a kiadó az eszembe se jutott. Tehát, hogy az előse került a kiadó, egyből magánkiadásban gondolkodtam. Már a legnagyobb előny a magánkiadásnak, hogyha én brandet építek, hogy azok, akik megvették a könyvet, azoknak az elérhetőség az megvan számomra. Tehát, hogy ott vannak az e-mail címek, stb. Vissza tudom előzni. Egyébként én magam is, és ez egy izgalmas rész egyébként a könyvvásárlásnak, mivel az egész folyamatot én látom, nem vagyok benne, csak látom, hogy Kis Pisti is vett egy könyvet, de jó, hát tudom, Kis Pisti kicsoda. Tehát látom, hogy mikor kivásárol is mit. Úgyhogy tudtam a számokat, és nem tudom, mennyire lehet ilyen számokkal
dobálódni.
Ha jól tudom, ha egy kiadóhoz bevágtatok a kis kéziratommal, akkor azt mondják, hogy hát te nem vagy még annyira befutva, akkor 8%, ha jól
igen,
tudom.
Igen, igen, körül mozognak sokszor
a kiadói. Ha te szuper sztár vagy, akkor 13, de akkor te nagyon nagy sztár vagy.
Igen, ez így van.
Na most itt azért felmerül, hogy biztos nem üzleti vállalkozás, meg ráadásul az lesz mögötte, hogy nem lesznek e-mail címek, nem lesznek a kapcsolat, szóval bennem föl sem merült, csak a magánkiadás került elő. Ott persze mindjárt fölmerül a kérdés, hogy én is megértem tőle, hogyha nekem egyenként kell postázni könyveket, meg itt majd e-mail címekre írni, meg számlákat.
Loktározni, meg. Igen. Tehát azért vannak ebbe, persze.
Igen, de aztán akikkel először találkoztam, és azt most nem fog tényleg reklámot, kiderült, hogy emögött most már, és ez 17-ben volt, tehát 4 évvel ezelőtt, egész komoly ökoszisztéma van. Tehát ma nekem minden úgy működik, és valószínűleg ez neked nem újdonság, de lehet, hogy van, aki újdonság, hogy én gyakorlatilag nem tapintok semmit. A számlámon látom, hogy beérkezett a pénz. Uh-huh. Mert hogy annyi van, hogy a felhasználó fölmegy ugye a landing page-re, ott megrendeli a könyvet, ez alapján a számlázó program kiállítja a számlát a felhasználónak, a kiszállító cég, ahol van a cuccom, ők kiszállítják szépen a felhasználónak, és ennyi. Tehát, hogy olyan szinten kulcsrakész megoldások vannak, és az az érdekes, hogy ezek nem drága megoldások. Uh-huh. Tehát nem arról van szó, hogy nekem ez egy vagyomba kerül. Kiszállítási költség az van, azt nem lehet megúszni. Ezt ugye mindenki vagy beépíti, vagy ráépíti, de ezzel önmagában semmi gond nincsen. Egy landing page sem akkor a költség. Uh-huh. Ugye a nagy kérdés, hogy, és itt viszont a magánkiadásnak a nagyon, a sötét árnyoldal az, hogy amíg tolod, addig megy. Így van. Tehát abban a pillanatban, ha én nem Facebook hirdetek, akkor nem vesz senki könyvet. Jó, persze, én azért sokat adok elő, és most is, hogy megyek le, Győrbe megyek elő, ezt a Humor Workshopot, akkor viszem a két nagy kötet könyv.
Ez mikor, hát, mikor lesz, hogy én Győrbe ülök amúgy?
Győrben? 6-kor a kamarában. 6-kor az iparkamarában.
Hát hétkor megyek Lackfi belses estjére, úgyhogy ha hamarabb tudom, akkor...
Győrbe lesz János?
Igen, igen, Győrbe van a Lackfi. Ő is volt vendégünk egyébként a podcastben, 7 órakor. Tőled egy pár kilométerre a lányával fog egy remek estet, egy órával később kezdeni, úgyhogy...
Imádom, egyébként én nála voltam 2 írói kurzuson is. Javaslom mindenkinek, nem tudom, mennyire reklám helyes a többi.
Nyugodtan, tehát független podcast vagyunk, van támogató, jó. De bármiről beszélgethetünk.
Mert hogy Jánosnak van egy olyan kurzus, a fél évente csinálja, hogy stilisztika, 16 mű, minden héten újra meg kell írni, és megvalószínűleg megfigyeltem, hogy nem is a könyvírásban segít, hanem teljesen másképp levelezek. Az ügyfélek nem azt írom, hogy lesznek őszi training programok, hanem hogy mondjuk őszi rózsák, és valami picit lágy megfogalmazásban valamit írok. Majd amikor úgy válaszol vissza nekem, mondjuk az MVM HR igazgató, egyik HR felvezető, hogy még a lila köt homályába vész.
Ráhangolódott, és tehát egy ilyen irodalmi igényességet tanít, akkor a János.
Igen, és ha megnézzük, hogy mi van mögötte megint a brandépítésben, azt érzi az ügyfelem, hogy egy beletettem az energiát, vagy nem csak oda böffentettem, hogy mikor lesz tréning, egyben jól érzi magát, másrészt a következő levelet már úgy várja, hogy biztos van benne valami. Igen. De ha csak más nem teszünk meg, mint nem az úgy köszönök el, hogy aláírás Zoli, hanem ez a napsugaras szép napot, vagy őszi, bármi, már többet értünk el. Tehát szerintem az irodalmat ilyen értelemben, azt igenis lehet használni a hétköznapokban, és ügyesen, okosan, és én azért ebben hiszek, hogy hozzuk vissza ezeket az elemeket a hétköznapokba is.
És visszatérve a könyvkiadáshoz, hogy a kis mai programajánlónkhoz, programajánló rovatunkon túlépve.
Igen.
A könyvesboltokban
volt egy köröm.
Magadtól, vagy benn vagy, vagy ez ugye, mert ha kiadók bevisznek, magánkiadóként, meg ez egy érdekes kérdés, hogy tudsz bekerülni.
Mivel én azért nagy cégekkel dolgozom üzleti kapcsolat, a Librival is volt kapcsolatom, úgyhogy be tudtam kerülni magamtól is, aztán kijöttem. És most ez így nem tudom, mert az történt, hogy volt ennek kicsit kellemetlen, nagyon kellemetlen része is. A kicsit kellemetlen az volt, hogy én nyomtatom, én adom ki, én írom, de akkor 55% az viszont megy a levesbe.
Igen.
És amikor nem adtak el sokkal többet, mint én, a teljes házadban a Libri meg a Lira együtt, akkor azt mondtam, hogy hát, akkor inkább kivonom, de nem is ez volt a fő ok, hanem az, hogy most már azt hiszem, hogy nem is kötnek online nélkül szerződést, tehát hogy online is értékesíthessék. Ott viszont az történt, hogy online aláígértek 15%-kal, és amikor kim van a landing page-en az én könyvem, és 15-tel olcsóbb a Liránál, egy kicsit igényesebb felhasználó, akkor magam alá vágtam, és azt mondtam, hogy figyeljetek, akkor inkább kivonom. Majd utána vissza akartam menni, de akkor már azt mondták, hogy ha valaki egyszer elment,
már ne jöjjön vissza.
És a másodikat már nem tudtam bejátszani, lehet, hogy nem is volt annyira fontos nekem.
Miért akartál visszamenni? Ugye azt mondtad, kivonod, elmondtad, miért értem, mi volt
Mert aztán rájöttem, hogy én nagyjából adtam azt, akiket könnyen elértem, és ők meg elérnek olyanokat, akiket én meg nem élek el. Tehát, hogy lehet, hogy ez egy stratégia lehetne, ezt most tudom gondolom, hogy add ki magámba, told meg a piacot, és amikor már elérted úgy, hogy most már nem tudsz nagyon magadtól csak nagy költséget behozni, akkor lehet, hogy azon a költségen már megéri nekem bevinni a Libribe, amikor már ott vagyunk. Tehát, hogy szerintem ez ilyen lépcsőzetességet érdemes csinálni. Én ezt javasolnám mindenkinek, úgyhogy ez...
Okay, abban kérném a segítségedet, vagy a tanácsodat, hogy te szerkesztőkkel dolgoztál-e, vagy te magad írtad, és magad javítottad, tehát a szakmai részről egy pár szót, hogy ez hogy nézett ki?
Dolgoztam szerkesztőkkel, és itt azért rá kellett valamire jönnöm az első könyv után, hogy például az, hogy nyomdailag előkészítsünk egy könyvet, az egy külön szakma.
Hát igen.
Ha jól tudom, ezt sokáig ezt tanították. Így. És az első könyvemet megcsinálta valaki, aki dizájner, és tök jó dizájner, minden, de kiderült, hogy a tördelés az egésznek nem feltétlenül az olvashatóság.
Nyomda befont a haját, meg ilyesmi, hogy ez így nem jó, igen.
Igen, és gyakorlatilag az most már olyan emberre dolgozom, aki az előkészítését csinálja, a tördelését, stb., aki tudom, hogy jó, meg kreatív, meg minden. Nem mondok neveket, és azóta olvasószerkesztővel és olyan olvasószerkesztővel dolgozom, aki egyébként szakmailag is ismerem őt, mert nagyon keményen a helyesírásra ment rá, erre valaki még is ismerheti, hogy kicsoda ő, de most már minden könyvben őt csinálja, és tudom, hogy megbízható lesz, és minden más. Egyébként én nem találkoztam olyan olvasószerkesztővel, akik így nagyon, lehet, hogy azért, mert mi szakmai könyveket írunk, hogy nagyon beleírnának, tehát hogy én azt látom, hogy kijavítja a nyelvtani hibákat, egyezteti, hogy a logoszt mindenhol úgy írjuk, ne essel meg zével, de hogy olyat nem csinált soha, nem tudom csinálni egyet az olvasó szerkesztők, hogy azt mondja, hogy ezt a fejezetet inkább dob ki, és inkább ez nem jó, stb.
Alapvetően igen, szép irodalomnál egyértelműen, több szerkesztővel beszélgettünk már itt a podcast folyamán, és ők bizony véleményezik, meghúzzák, tehát nyilván nem ők, hanem tanácsokat adnak az íróknak, de a szakkönyveknél azért ez valóban másként van, hiszen ahhoz egy komoly szakember kellene, hogy mondjuk tartalmilag hozzá tudjon nyúlni a dologhoz, és hát akkor nem biztos, hogy találsz még egy prezentációs szakértő olvasó szerkesztőt itt az országban.
Hát igen, az.
Tehát a szakkönyveknél azért tényleg ez egy másik helyzet. Térjünk vissza a térváltókra, illetve a terveidre. A térváltók ugye arról szól, hogy, és ebben mondtad, hogy ez egy nagyon izgalmas együttműködés volt, hogy megírta a könyvet. Mondd a szerző nevét, kérlek. Ajaj, most itt mind a ketten bajba kerülünk. Ez a spontán mókás része most a podcastnek.
Takács Antal.
Takács Antal megírta a könyvet, és te pedig szakmailag hozzászólsz, és nagyon jó kis kommentek vannak benne.
Igen, és ez is egy érdekes műfaj lett, hogy egy kicsit ilyen vitatkozós. Valamire odaítom, hogy nem értek egyet, kifejtettük, valamit kiegészítettem, tehát ez is egy talán ilyen emberibb, olyan hétköznapi kommunikációsabb lett így maga a könyv. Tehát ez is egy műfaj, hogy valakit te kiegészítesz. Mert egyébként tényleg fogtuk a fejünket, mikor először elkezdtük, hogy húha, hogy lesz ebből valami, hát most hogy adjam én ki helyet.
Igen, látszott, hogy az már egy relatíve kész sztori azért, amit ő megír, de egyébként azért is illik nagyon jó bele, amit, ha így mondhatom, amiket írsz, mert ő maga is azért nem azt mondta, hogy ne, jöttem a bölcsek kövével emberek, és így kell csinálni, hanem azért maga is egy néha önmagát is akár megkérdőjelezi, vagy érezhetően azért trénereknek is szól ez a könyv, hogy a kollégom mit gondolsz, úgyhogy ebben nagyon jók vagytok. De hogy volt itt a konstrukció? Mert ugye van rajta egy ilyen kis matrica, hogy Dr. Prezi Books. Ez akkor te adtad ki, már mint könyvkiadó, vagy ha erről lehet beszélni, akkor mi volt?
Hát ezt nem tudom, hogy létezik, hogy én könyvkiadó vagyok, de azt történt, hogy amikor megírtuk az első két könyvet, én annak már a füleibe beleírtam, hogy én majd szeretnék továbbiakat írni, és akkor azokra is már azt raktuk fel, hogy Dr. Prezi Books. Uh-huh. És amikor a Tony megkeresett ezzel a könyvvel, akkor azt mondtam, hogy figyelj, azért biztos, hogy azt szeretném, hogy ez a Dr. Prezi Books jelszó alatt jöjjön ki, mint hogyha ez egy ilyen sorozat lenne, mert hogy akkor ebben a kommunikációs témában ez abszolút passzol hozzám. Uh-huh. És a negyedik könyvünk, ami majd most talán november végére megjelenik, ott volt egy kis kálváriánk, mert először rossz olvasó szerkesztőt választottunk, mindegy. Én az meg egy tréneri szakkönyv, csak trénerek, online kommunikációról szól, de kifejezetten trénereknek. Hogy kell, milyen gyakorlatokkal kell elkezdeni, tehát egy nagyon, nagyon szakmai. Hűha, remélem nem le akar merülni a fülesem. Szerintem az egyik fülest kiveszem, akkor te hallani fogsz, ugye?
Én hallani foglak, és gondolom, hogy te is. Töltöm.
Jó, oké, szóval meg ez volt a konstrukció, hogy így valósítsuk meg ezt a könyvet, tehát ez megint más volt.
Értem. És Ez mikor ilyen márciusban jelenik? Meg ugye azt mondtad, ez a hallottok? Arról beszélgetünk?
Nem, most november.
Most novemberben, bocsánat.
Még szeretnénk karácsony előtt, ez egy izgalmas menet lesz, szerencsére mindenki tényleg agilis, tehát hogy viszkocsú gyorsan mennek a dolgok, ha nekiállunk, de egyébként ez a könyv előbb kezdődött el írni, mint a térváltók. Most kicsit kiteregetem a szennyesünket, de ez a mindenki tréner a csapatban, az azt jelenti, hogy nagy lelkesen neki állunk, megtervezzük, nagyon jó lesz, nagyon király lesz, de amikor jön a tréning szezon, akkor mindenki eldob mindent, és akkor dolgozunk.
Ez ismerős, hál' Istennek, nekem is egy sűrűbb szezonom volt. Úgyhogy,
és akkor ebbe jött be egyébként a Tóni, aki hozta ezt a könyvet, és én nagy bajban voltam, hogy oda elköteleztem magam, ide meg nem tudom mi van, hogy legyen. És egyébként megmondom őszintén, ennek a könyvnek köszönhető, hogy a másik is megjelenik, mert én szóltam a tényleg kollégáknak, hogy hát figyeljetek, itt ez a szitu, beszélünk róla, de hogy engem itt abban a könyvben megkerestek, és én dolgoznék. Hűha, akkor szedjük össze magunkat, akkor nagyon gyorsan meg kell írni a könyvet. Keressünk egy projektmenedzsert, aki végigver minket azon, hogy ebből könyv lesz, minden héten üti a fejünket, minden héten este találkoztunk, ki hogy áll, mit csinál, stb. És így is márciusban kezdtük el, olyan április más környékén jött a projektmenedzser. Most meg november van, szóval, hogy...
De még kijön karácsony előtt, akkor most már lényegében ez a cél, hogy...
Bíznánk benne. Ugye ez annyiban más, hogy ez egy tréneri szakkönyv, és kicsit visszatérve ide a dolgokhoz, én nagyon bízom abban, hogy azt látom, hogy az előadók tehát vagyok is úgy eladható jól, és ez egy kicsit trükk is, hogy önmagában két könyvnek van egy ára, de összecsomagolva van ennél egy 25% alacsonyabb ár, és világos, hogy mindenki azt választja, hogy nem csak egyiket veszem meg, vagy a másikat. Most matekra fogalmazva, a két könyv külön-külön 7500 mellett egy kis ajándékkal, együtt meg 10. És világos, hogyha az a döntésem, hogy egyet vegyek 7500-ig, vagy 2-10-ig, hát akkor 2500-be kell egy plusz könyv, akkor megveszem inkább, és 95%-ában duplába veszik meg. Egyébként meg a térváltóknál van az, hogy hozzácsomagoltam mást is, és ez látszik, hogy azért, amikor landing page-ezünk, ez egy fontos szabály, hogy ne egy ajánlatod legyen, hanem én azt tanultam meg, hogy mindig három. Tehát most is a térváltóknál azt hiszem az van fönt, hogy megveted a könyvet. Csak a könyvet, megveted, úgyhogy könyvhöz kapsz a 4 online kurzusomból 2-t kiválasztott egy magasabb áron, és most őszintén még van egy harmadik, már az nem is tudom micsoda. És akkor az ember választ, és egyébként az a felhasználóknak egy jó 10%-a kiválasztja az online kurzust, ami meg nekem megint jó, mert egy másik termékértékes.
Az árukapcsolás törvénye, ugye?
Igen, itt azért bíznék abban, hogy a térváltókat meg a hallottokat meg tudjuk csinálni, összekapcsoljuk, és az egy kommunikációs, ez egy tréneri szakkönyv, online kommunikációról is össze van kapcsolva. Egyébként itt annyi mázlin is volt, és azért is lett térváltók a címe, mert nekünk van egy online kurzusunk, aminek ez a címe, nagyvállalatok imádják, mert egy nagyon különleges online tréning, ahol nem egyedül szerepelek, nagyon jól ki tudjuk használni az online-nak azt a részét, hogy be tud ide ugrani mellém egy kollega, vagy akár online be tud csatlakozni bárhol. Nem egyedül kell két napos tréninget végigbáboznom online-ba, úgyhogy...
Erről még, mint kollega, nagyon sokat tudnék beszélni veled, de ez most talán nem ez az alkalom. Még kettő kérdésem lenne hátra, de előtte még kedves hallgatók, hallgassatok ránk ez ügybe is.
Kiadnád a könyved? Segítséget szeretnél? Csatlakoznál egy több mint 3000 főt számláló írói közösséghez? Akkor keresd a Kiadom a könyvem könyvépítők csoportot és oldalt a Facebookon. Légy te is tagja a Kiadom a könyvem közösségnek.
Megint nehéz kérdés, mert ugye röviden kell válaszolni, mert tudom, hogy erre így lehet egy kétnapos kurzusba válaszolni, de hallgatnak minket írók, akiknek liftezik a gyomruk, mert holnap mennek Nyíregyházára író-olvasó találkozóra, és ott fel is kell olvasniuk, de nem szeretnek szerepelni, most mondtam egy példát. Van-e ilyen top 3 tanács, hogy mit csináljak, ha izgulok, és oda kell állni a könyvem mellé, vagy azon kívül, hogy vegyük meg a könyvedet, iratkozzunk be a kurzusra, és tanuljuk meg. Ezen kívül tényleg mik a kezdeti tanácsok egy izgulós írónak?
Én az egyik szerintem, ami nagyon fontos, hogy nem magunkkal foglalkozunk, hanem a közönséggel, és hogyha bennem az van, hogy én nekik akarok jót az olvasótáblamra, stb., akkor kicsit kívülre helyezem ezt az izgulást. A másik, hogy aztán talán Kertész Zsuzsa fogalmazta meg úgy, hogy a lámpaláz az a retorikai igényesség jele. Tehát, hogy te csak igényes vagy, semmi gond. De hogy szerintem mindenki lámpalázas, és szokták mondani, hogy kétféle ember létezik, aki lámpalázas, és aki hazudik. Nekem én is szoktam lámpalázas lenni, ez nem baj, ez egy energia, amit jó kell tudni használni. És tökre emberi, ha hibázol, sőt, én szoktam tanítani, hogy időnként mondjuk el, hogy milyen béra voltam a múltkor, mert az szimpatikussá tesz. Szóval, hogy szerintem semmi gond azzal, hogyha lámpalázasak vagyunk, még senkit nem bántottak ezért, nem vertek el, meg nem kergettek el, néha őszinte. Egyébként meg az is működik, hogy elmondom, hogy figyeljetek, életem első ilyen előadása, tökre izgulok. Már szeret is a közönség.
És rögtön, persze, rögtön melletted áll és segít. Ja.
Tehát, hogy csak legyünk őszinték, és ez működik, úgyhogy kb. Ennyi röviden.
Köszönöm szépen a rövid tanácsot, a többit pedig megtalálják a könyveidben. Okay. És akkor végezetet egy olyan kérdésem lenne, amit megint csak a gépi asszisztensem fog megkérdezni tőled.
Biztosan mindenki kíváncsi arra, hogy vajon mit olvas éppen az író, milyen könyv lapul az éjjeli szekrényén. E rovatunkban feltesztük a kérdést az íróknak, mit olvas éppen? Rovatunk támogatója az undergroundbolt.hu online könyváruház. Minden vásárlás mellé ajándékkönyvet adunk.
Mit olvasol?
Ez most azért nehéz kérdés, mert nekem úgy néz ki az ágyam, hogy fölötte van 8 könyv, és egyszer olvasok én is 8-at, és inkább szerzőneveket mondanék, akiket imádok és szoktam. Joe Dispenza, ő egy spirituális, de közben nagyon két lábbal a földön álló hajótomás kutató, aki ezt a két dolgot vegyíti, imádom a gondolatait. Én megmondom őszintén, elég sokat olvasok nem klasszik szép irodalmat is. Egyébként Bán Mórnak a könyvei mindig ott vannak, és Bán Mórnak nem csak úgy vannak ott a könyvei, hogy Bán Mórt sokan úgy ismerik, mint a Hunyadi sorozat, de hogy egyébként neki van science fiction könyve is, felhívna a figyelmet rá, amik nagyon jók. Magyar science fiction könyve, ami magyar világról szól, olyan nem sok van, szerintem. Úgyhogy például az ő könyvei is ott vannak, és a Hunyadi sorozatot meg imádom, mindig ott van a környékemen. Tehát én nagyon-nagyon sok történelmi sorozatot olvasok, és történelmi könyvet, azokból nagy mennyiségbe tudok begyűjteni. Néha már félek is, mert megveszem, aztán ott sorakozik a polcon.
Igen, ez ismerős dolog.
Meg hát nagyon sok külföldi szakkönyvet vásárolok, és a humorral sokat foglalkozom, és a humorról szóló szakkönyvek azok, amik nekem most így fogyasztás alatt, előtt, mögött vannak, mert elég szép szakadalma van külföldön, főleg a stand-up miatt. Nálunk nem nagyon van humorról szóló könyv.
Nincs egyébként magyar könyv, ami segítene akár előadóknak?
Kifejezetten a humorról nincs. Ugye mi írtunk egy fejezetet a második könyvbe, azóta, de az a helyzet, hogy ez egy nagyon nehéz téma, mert kevés a gyakorlati, tehát inkább azt mondom, nincs elmélet mögötte. Mi foglalkozom most egy humor stílus kérdőjével, ahol felmérik az emberek az, hogy milyen stílusú humora van, de ez egy izgalmas, tehát folyamatosan fejlődök én is benne.
Na, hát akkor a következő valamelyik Dr. Prezi Books talán a humorról szólhat, nem? Engem trénerként érdekelne a történet.
Igen, és ha nem tegyed fel azt a kérdést, hogy lesz-e valami új könyvem is nemzetközi az eddigeken kívül, akkor arra gyorsan válaszolok.
Igen.
Amit szerettem volna idén megírni, csak aztán nem volt időm, pedig kéziratként egész jól megvan. Ez a jó 10 évvel ezelőtt kezdtem el egy prezentátus büntető törvénykönyvet. Azokról a bűncselekményekről, amiket általában a hallgatósággal szemben követnek el, és mivel én közgazdászjogász vagyok, ezért meg is tudom írni jogi nyelven, de persze könnyed nyelven, és akkor ilyen kisebb, meg nagyobb súlyú bűncselekmények vannak, a tírekszedés, amikor a férfi emberek így föntartják a kezüket, de éppen nem kell, akkor lelóg, és minden más, vagy a merkelezés, Angela Merkeltől, ezek testbeszéd bűncselekmények, és hogy ebből lesz egy könyv, és ezt majd szeretném valószínűleg nemzetközi piacra is, mert szerintem lehet egyedülálló, hogy egy igazi prezentációs büntető törvénykönyv. Most pillanatnyilag egy 80-100 paragrafusa van. Tehát az AK-47-es animátort, ugye, amikor úgy animál valaki egy betűként típusú, ha már a vizuális bűncselekmények, vagy a vizuális környezetszennyezés bűncselekménye, amikor minden szart odarakunk a képernyőre, ahelyett, hogy csak a lényeg lenne ott. Ezek is ott vannak. Szóval ebből fogok írni egy jó kis könyvet, és szerintem nemzetközileg is.
És ez nemzetközi piac. Na hát, amint megjelenik, akkor találkozunk újra. Nagyon kíváncsi lehetettél, és köszönöm szépen a beszélgetést.